Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az önkormányzati rendszer nagyszabású átszabására tett javaslatot a választás után a miniszterelnök, a Fidesz elnöke, a pártja által szervezett országos önkormányzati fórumon. Orbán Viktor elmondta, az elmúlt 16 évben nagy munkát végeztek, ez egy másik ország, másik gazdaság, másik önkormányzati vármegyei rendszer, mint ami 2010-ben volt, amikor már nagyobbat kell lépni. A választás azon dől majd el, hogy a Fidesz-KDNP-hez tartozó önkormányzati vezetők, képviselők, a kormányoldal közösségének hivatásos szakemberei, politikusai, vezetői hajlandóak-e beleállni ebbe a küzdelembe, hangsúlyozta a kormányfő. Orbán Viktor arról is beszélt, az elmúlt 15 évben a vidék gazdasági teljesítménye 50%-kal nőtt. Az iparűzési adóból származó bevételek 2,5-szeresére emelkedtek, így ma jóval kisebb a távolságuk fejlettségben az európai átlagtól, mint korábban volt, értékelt. Elmondta azt is, ma az önkormányzatok mindössze 10%-a terhelt hitellel, és az összes önkormányzati vagyonhoz mérten a hitelek és a kölcsönök aránya 1,6%. A háború veszélyéről szólva a miniszterelnök arra figyelmeztetett, nincs olyan település, ahol ne lenne egy első vagy második világháborús emlékmű. Magyarországnak ezért ki kell tartania a békepolitikája mellett, azért, hogy ezek mellé ne kelljen egy harmadikat is állítatni, szögezte le. A MOL csoport kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Gazprom Neft társasággal a szerb NISZ vállalatban fennálló 56,15%-nyi részesedésük megvásárlásáról, közölt az olajtársaság a tőzsde honlapján. A tranzakció megvalósulásával a MOL jelentős részvényesi felelősséget és irányítási jogot vállalhat a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban, amellyel tovább erősítheti jelenlétét a közép- és dél-kelet-európai energiapiacon. A felek törekednek az adásvételi szerződés március 31-ig történő aláírására. A tulajdon egy része ugyanakkor az Egyesült Arab Emírségekbe is kerül, miközben Szerbia is növelte a részesedését. A magyar kormány eddig is támogatta, és ezután is a MOL-t a NISZ szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásában, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A szlovák, a magyar és a szerb olajpiac integrált, összehangolt működése olyan jó helyzetbe hozhatja Közép-Európát az energiaellátás biztonsága szempontjából, mint amilyen jó helyzetben még soha nem voltunk, szögezte le Szijjártó Péter. Brüsszel elárulta az európai gazdákat az Európai Unió és a dél-amerikai országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás aláírásával, vélekedett Facebook oldalán az agrárminiszter. Nagy István szerint ezzel Ursula von der Leyen megásta a sírját az európai élelmiszertermelésnek. Felhívta a figyelmet, hogy ha csak egyetlen egy kilogramm élelmiszer is érkezik a dél-amerikai országokból, az már itt gyakorlatilag fölösleg. Online petíció indult az élelmiszerbiztonsága a magyar föld és a magyar gazdák védelmében, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége. Üdvözölték, hogy decemberben a brüsszeli gazdatüntetésen létrejött az összefogás a fejlesztési lehetőségek megszüntetése, az agrárium tönkretétele, Európa jövőjének kiárusítása ellen. Mindezért az Európai Bizottság a felelős, akár csak a Mercosur megállapodásért és a források elvonásáért, ezért újabb európai gazdatüntetés lesz, tették hozzá a NAK és a MAGOSZ vezetői. A Demokratikus Koalíció rendkívüli parlamenti ülés összehívását javasolja a kedvezményesen igénybe vehető gáz és áram mennyiségének növeléséért, valamint a fával fűtő háztartások azonnali támogatásáért. Dobrev Klára pártelnök szerint a rezsicsökkentés szabályainak átírását indokolja a rendkívüli hideg. Néhány hónapon belül sztrájkba léphetnek az egészségügyi szakdolgozók, a kormánnyal folytatott sztrájk tárgyalások ugyanis eredménytelenek maradtak. Az érdekvédelmi szervezet nehezményezi, hogy a szakdolgozók második éve nem kaptak béremelést, a munkabeszüntetés lehetősége az év első felében is napirendre kerülhet, a független egészségügyi szakszervezet szerint. A belügyminisztérium hangsúlyozta, egy teljes munkaidős egészségügyi szakdolgozó havi átlagkeresete megközelíti a bruttó 800 ezer forintot, ezzel együtt azon dolgoznak, hogy lépésről lépésre fokozatosan emelni tudják a béreket, de az eddigiek értéke a dolgozók szerint már elinflálódott. Végül az időjárásról. Az eddigiekhez hasonlóan az úzmarás köd, illetve a réteg felhőzet kiterjedése napközben majd csökken, egyre több felé kisüt a nap. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -15-13, napközben -5-3 fok körül alakul. Az extrém hideg miatt Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékre figyelmeztetést adott ki a Hungaromet ZRT, amely szerdára már Heves és Nógrád vármegyékre is érvényes lesz. Híreinket hallották.
Reklám.
Itt vagyok, engem küldj. Ezzel a mottóval tart ima estet január 20-án, kedden este 19:30-kor a Szent István Bazilikában a 777 blog. Dicsőítés, szentségimádás, tanítás és tanúságtételek szerepelnek a programban. Valmai hitéről Ruzsa Magdi, Alexa Krisztina nővér, a dicsőítő szolgálatot az Adorámus zenekar végzi. Mindenkit várnak szeretettel.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Arany János, a balladaírás Shakespeare-je.
Elemző előadásomban három aranybaladát ismerhetünk meg. Az Ágnes asszonyt, továbbá a Vörös Rébék és a Tetemre hívás címűeket. Arany életében többször is írt balladákat, de a nagykőrösi évek és az őszikék korszaka e téren kiemelkedő. Tehát az 1850-es évek és az 1877-es időszak a legjelentősebb e tekintetben. Gregus Ágost szerint a ballada nem más, mint tragédia, dalban elbeszélve, mely egyesíti a három műnem sajátságait, azaz a lírai, epikus és drámai egyszerre. Lírai, mert érzelmekről szól és dalszerű, epikus, mert történetet mond el, és drámai, a párbeszédes és megkökkentő tulajdonsága alapján. Arany balladái megelőzve Sigmund Freud tanait a tudatalattiról rendkívül hitelességgel mutatnak be egy-egy emberi sorsot, egy-egy erkölcsi kérdést. A ma elemzendő három alkotás a bűn és bűnhődés problémakörét járja körül, mégpedig a szerelmi téren elkövetett tragikus eseményeket és a méreható következményeit. Az 1853-ban írt Ágnes asszony története épp úgy, mint a Vörös Rébéké, az emberi nem gyengeségéből, érzékiségéből, csábíthatóságából indul ki. Ágnest is áttételesen ráveszik a gyilkosságra és Terát is. Ágnest a szeretője, aki aztán nem által rávallani a bíróság előtt, Sinkó Terát pedig Rebi néni, a kerítőnő. Kund Abigail a tetemre hívásban csak könnyelmű, kacér, incselkedő teremtés, aki szeszélyes viselkedésével okozza kedvese halálát. Mindhárom női alak gyilkos, de nem előre kitervelten, hanem valamilyen ármánykodás és befolyásolhatóságnak következtében, könnyelműségük, érzékiségük miatt. Úgy látjuk, Arany nem tudta a félrelépéseket, a nyomukban bekövetkező lelki furdalást könnyen kezelni. Mint mélyen vallásos ember, úgy mutatta be ezeket a jelenségeket, amelyek a pillanatnyi örömet örök rettegésre és földi kárhozatra váltják. Noha a földi igazságszolgáltatás meg is bocsát, mint például az Ágnes esetében, a közvélemény és a költő is empátiával és szánalommal tekint a bűnösökre, a szerelem bűnöseire, az elkövető önmagának nem tud megbocsátani. Ítélkezik maga fölött és tettébe beleőrül. Meghasonlik Ágnes, akit Gessen, házi tanító korában látott, miközben egész nap a patakban mosott ez a csendes parasztasszony, tehát itt van valóság alap. Meghasonlik a Vörös Rébékben Sinkó Tera is, és férje is Pörge Dani, majd a tetemre hívásban Kund Abigail. A költő önmagán is érezhette a kinemélt, eltitkolt érzékiség hatalmát, hiszen ember volt. Ember volt és emberséges. Neki is volt házassága előtt lelki szerelme, s talán alatta is, sőt, a színész kalandból is egy kolléganője felajánlkozása elől menekült haza, betegeskedő szüleihez, hogy az ő szavaival élve közönséges ember lehessen Nagy Szalontán. Számára a kötelesség, a becsület volt az első, a túlzott lelkiismeretesség, az alkotás tökéletessége. Bár Arany János tiltakozott az ellen, hogy valaki ővele azonosítsa balladáinak fő alakjait és azok lelki gondjait, olyan átéléssel és szánalommal tekint rájuk, hogy azt hihetjük, saját lelki vívódásait tárja elénk. Ő maga így fejtette ki, hogy balladáiban nem a szomorú történet, hanem a tények hatása, annak tragikuma izgatja az alkotót. Ezt szeretné kifejezni, mennél erősebben. Azt írta Tisza Domokoshoz 1853. október 3-án kelt levelében, hogy idegen érzelmeket helyesen tolmácsolni a legnehezebb feladat a költőnek. Ki kell vetkőznie saját énjéből, és idegen lelki állapotokat lírai fokra emelni. Valóban az. Hallott, olvasott Székely, Skót ballada témákat dolgozott fel, de olyan modern megvilágításba helyezi őket, hogy aktualitása máig hat. A hormonok hatalma, a kockázatvállalás a tiltott szerelemért mára már egyre ismertebb a biológia és a pszichológia témakörében, de az ő korában az egész világirodalmat foglalkoztató hatalmas kérdés volt. Sőt, ma is az emberiség örök és megoldatlan témája ez. Még a jogi szakirodalom is foglalkozik a bűnbe esett irodalmi hősök megítélésével. Ágnes gyilkosságba sodródik, Tera gyilkossá teszi férjét, Kund Abigail pedig öngyilkosságba taszítja Bárciben őt. A gonosz a kísértés, ott ólálkodik körülöttük, a bűnbeesést örök földi kárhozat követi. Az Ágnes asszony kapcsán a szakirodalom is felfigyelt, az őrület kiteljesedésének fokozatos bemutatására. Arany, mélységesen belehelyezkedve az asszony lelki világába, mutatja be a lélekben zajló párbeszédet, a leplezést mások és önmaga előtt, és az Istennel szembeni őszinte magatartást. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Minden verszak végén megismétlődik refrénszerűen, de imádságként is egyben. A patak mellett, a börtönben, a bíróság előtt nem tud máshoz kapaszkodni, mint Istenbe. Egyetlen társa maradt a téboly idején, az idők végezetéig, az irgalom atya. Ágnes asszony. Ágnes asszony a patakban fehér lepedőjét mossa. Fehér leplét, véres leplét, a futóhab elkapdossa. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Oda gyűl az utca gyermek, Ágnes asszony, mit most kell med? Csitte, csitte, csibén vére, keverj el a gyors leplet. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Összefutnak a szomszédnők. Ágnes asszony, hol a férjed? Csillagom, hisz ott benne alszik. Ne menjünk be, mert fölébred, újrgalom atya, ne hagyj el. Jön a hajdú, Ágnes asszony, a tömlözbe gyere mostan. Jaj, galambom, hogy mehetnék, míg e foltot ki nem mostam. Újrgalom atya, ne hagyj el. Mély a börtön, egy sugár szál odaférni alig képes. Egy sugár a börtön napja, éje pedig rémtül népes. Újrgalom atya, ne hagyj el. Szegény Ágnes naphosszantan néze kis világgal szembe. Néz merően, a sugárka mind belefér egy fél szembe. Ó, irgalom atya, ne hagyj el, mert alig, hogy félrefordul, rémek tánca van körüle, ha ez a kisfény nem volna, úgy gondolja, megőrülne, ó, irgalom atya, ne hagyj el. Ím azonban időt elve börtönének zárja nyílik, Ágnes a törvény erőt megáll szépen, ahogy illik, ó, irgalom atya, ne hagyj el. Öltözetjét rendbe hozza, kendőjére fordít gondot, szökhaját is megsimítja, nehogy azt higgyék, megbomlott, ó, irgalom atya, ne hagyj el. Hogy belép, a zöld asztalnál tisztes őszek ülnek sorra, szánalommal néznek ő rá, egy sem érges vagy mogorva. Ó, irgalom atya, ne hagyj el. Fiam Ágnes, mit műveltél? Szörnyű a bűn, terhes a vád, ki a tettet végrehajtá, szeretőd én maga van rád. Ó, irgalom atya, ne hagyj el. Ő bitón fog veszni holnap, ő, ki féredet megölte, holtig vízen és kenyéren raboskodva bűnhödölte. Ó, irgalom atya, ne hagyj el. Körültekint Ágnes asszony, meggyőződni épp eszéről, hallja a hangot, érti a szót, s még azt érti, meg nem őrül. Ó, irgalom atya, ne hagyj el. De amit férjéről mondtak, a szó oly visszásan tetszik, az világos csak, hogy őt haza többé nem eresztik. Ó, irgalom atya, ne hagyj el. Nosza sírni kezd, zokogni. Sűrű zápor könnye folyván, liliomról pergő harmat, hulló vízgyöngy hattyú tollán. Ó, irgalom atya, ne adj el! Méltóságos nagyuraim, nézzen Istent kegyelmetek, sürgetős munkám van otthon, fogva én itt nem ülhetek. Ó, irgalom atya, ne adj el! Mocsok esett lepedőmön, ki kell a vérfoltot vennem, jaj, ha ez szenny ott maradna, hová kéne akkor lennem? Ó, irgalom atya, ne adj el! Összenéz a bölcs törvényszék hallatárai panasznak, csendesség van, hallgat a száj, csupán a szemek szavaznak. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Eredj haza, szegény asszony, most fehérre mocskos lepled, eredj haza, Isten adjon erőt ahhoz és kegyelmet. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! S Ágnes asszony a patakban lepedőjét újra mossa, fehér leplét, tiszta leplét a futóhab elkapdossa. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Mert hiába tiszta a gyolcs, benne többé semmi vérjel, Ágnes azt még egyre látja, s éppen úgy, mint akkor éjjel. Ó, irgalom atya, ne hagyj el!
Véradattól késő estig áll a vízben széke mellett, habzilálja rezgő árnyát, haja fürtét kósza szellet. Hóirgalom atya, ne hagyj el. Holdvilágos éjjelenként, mikor a víz fodra csillog, maradozó csattanással fehér súlyka messze villog. Ó, irgalom atya, ne hagyj el. És ez így megy évről évre, télen, nyáron, szünet nélkül. Harmatarca hőnapon ég, gyönge térde fagyban kékül. Ó, irgalom atya, ne hagyj el. Őszbe fordul az ilált haj, már nem holló, nem is ében. Torz alakú ránc verődik szanaszét a síma képen. Ó, irgalom atya, ne hagyj el. S Ágnes asszony a patakban régi rongyát mossa-mossa. Fehér leple foszlányait a szilajhab elkapdossa. Ó, irgalom atya, ne hagyj el.
A vörös rébék egy népmondai töredékre épül, s Arany hozzá költötte a házasság törése rászedett feleség és a gyilkosságba menekülő férj drámáját, de itt a kérdés, a gonosz időről időre való eltérő alakban megjelenő problematikája. Rebi néni misztikus alakja hol varjú formában, hol emberként vissza-visszatér időtlen idők óta. Arany János, Vörös Rébék. Vörös Rébék által ment a keskeny pallón, s elrepült. Tollászkodni már, mint varjú, egy jegenye fára ült. Akinek azt mondja kár, nagy baj éri és nagy kár, hesmadár. Ő volt az, ki addig főzte Pörgedani bocskorát, míg elvette a sinkójég cifralányát a terát, de most bezzeg bánja már, váltik hajtja kár volt kár, hesmadár. Pörgedani most ő benne, ha elbotlik se köszön, s ha ott kapja, kibuktatja orrával a küszöbön, pedig titkon oda jár, szép asszonynak mondja kár, hesmadár. Cifraasszony színes szóra tetteti, hogy mit se hajt, kend meg köztük, ne csináljon háborodást, házi bajt, nem vagyok én csapodár. Rebi néni mondja kár, hesmadár. Másszor is jön, hoz fehér pénzt, piros kendőcs, egyebet, ne szejányom, e mézes bor erősítse a szíved, szépnek úgy nem tenni kár, hadd jöjjön hát a kasznár, hesmadár. Háborúság, házi patvar, attól kezdve van elég, de nem hallik a szomszédba, Pörgedani tűri még. A bölcső is ott van már, künn egy varjú mondja kár, hesmadár. Asszony ördög, vidd apádnak haza ezt a gyermeket, ne a varjút, hol a puskám, útra meglövöm neked. Varjú azt sem mondja kár, el sem is rebbenti már, hesmadár. Híre terjed a helységben, tudjátok mi az eset? Pörgedani egy varjút lőtt, s a Rebi néni leesett. Rebi lelke nem von kár, de mint varjú visszajár, hesmadár. Gyilkost a törvény nyomozza, szegény Dani mit tegyen, útnak indul bujdosásnak, keskeny pallón átmegyen, szembe jött rá a kasznár, varjú elkiáltja kár, hesmadár. Keskeny a palló kettőnek, nem térhet ki a Dani, egy billentés lent a vízben, nagyot csobban valami.
Sok eső volt, mély az ár, varjú látja, mondja, kár. Hesmadár. Bujdosónak kín az élte, reszket, ha levél zörög, felvont sárkányt vesz kezébe, hajtja éj, megállj görög, varjú mind kíséri, kár, fennakaszt te szép betyár. Hesmadár. Most ebédre hollók varjak seregestül, aki van, de szemét ne bántsa senki, azzal elbánok magam. Fekete volt, mint bogár, asszony ott sír, mégis kár. Hesmadár. A tetemre hívás is töredezett, homályos, nehezen érthető. Arra a középkori néphitre alapozza Arany, mely szerint a gyilkos megjelenésekor a tetem vérezni kezd. A ballare olasz szó, jelentése táncolni. Ezért is van egy különös műfajnak ilyen erős zeneisége. Persze, a műfajt el kell különíteni a műformától, melynek jeles képviselője François Villon volt, az egyszerű és a kettős balladáival. Minden esetre erkölcsi kérdéseket és lelki vívódást jelenít meg mindkét költő óriás, drámai erővel. Tetemre hívás. A radványi sötét erdőben halva találták Bárciben őt. Hosszú hegyes tőr ifjú szívében, íme bizonyság Isten előtt, gyilkos erőszak ölte meg őt. Kastélyába vitette föl atya, ott letevék a hűs palotán, ki se terítteti meg se mosatja, vérben, ahogy volt nap-nap után, hever egyszerű, ravatalán. Állata őrzeni négy alabárdost, lélek az ajtón sebese ki. Hát ha az anyja, szép húga már most, jönne siratni. Vissza, neki. Jaj, ki parancsom élve szegi. Folytva teremről rejti teremre, halk zokogását asszonyi bú. Maga pecséttel hívja tetemre, kit szemre vesz öjfként sandagyanú, legyen a seb vérzése tanú. A palotát fedi fekete posztó, déli verőn sem süt oda nap. Áll a tetemnél tiszti pörosztó, gyertya feszület kánoni pap, sárga viaszfény nyughelye kap. Jöjjenek ellenségi, ha voltak, jő, kit az apja rendre nevez, hiába nem indul sebe a holtnak. Állva fejénél az vagy emez, gyilkosa hát nem az, újra nem ez. Hát ki riadt fel Bárci sötéten, bosszulatlan nem foly ez ősi vér, ide a gyilkost, bárha pecsétem, váddal az önnön szívemig ér. Mindenki gyanús nekem, aki él. Jöjjenek úgy hát, ifjú baráti, sorra belép, de sok dalia. Fáj nekik a hőst véri belátni, s nem harc mezején elomlania, erre se vérzik Bárci fia. Jöjjön az udvar apraja nagyja, jöjjön elő Bárca falu mind, megkönnyezetlen senki se hagyja kedves urára számba tekint. Nem fakad a sebb könnye megint. Jöjjön az anyja, hajadon húga, künna leány már messze sikolt. Anyja reárogy, öleli búgva, mindre nem érez semmit a holt, marad a tört vér fekete folt. Jöjjön utolszor szép szeretője, titkos arája, kundabigél. Jő, szeme villatőrre, arca szobor lett, lába gyökér, sebből pirosan buzog a vér. Könnye se perdül, jaja se hallik, csak oda kap, hol fészkel az agy. Iszonyú az, mi oda nyilallik. Döbbenet által a szív ere fagy. Jányom, ez ifjú gyilkosa vagy. Kétszeri mondás, mint lebüvölten hallgat el, aztán így rebegi. Bárciben őt én meg nem öltem, tanúm az ég, s minden seregi. Ha nem e tört, én adtam neki. Bírt a szívem már hű szerelemre, tudhatta közöttünk nem valagát, unszola mégis szóval igenre, mert ha nem ő kivégzi magát, enyelgve adám a tört, nosza hát. S vadul a sebből a tört kiragadja, szeme szokatlan lángot lövel, kacag és sír, s fennvillogtatja, s vércsevisongással rohan el, vetni kezet rá senki sem mer. Odakin lefut a nyílt utca során, táncolni, dalolni se szégyel, dal a víg, egyszer volt egy leány, ki csak úgy játszott a legénnyel, mint macska szokott az egérrel.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Elhangzott irodalmi műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyermekek, hallgassátok meg Michael Bond Paddington Itt és Most című meséjének 12. részét, melyet Pokornília olvas fel nektek.
Kizártál a saját házamból? Önzárta ki saját magát, Mr. Curry? A szomszéd megdermett, így állt ott. Ezt a kedvező pillanatot használta ki Paddington az angolos távozásra. Ez már nagyon jól ment neki újabban. Udvariasan meglengette a kalapját, de Mr. Curry felocsúdott már nagy döbbenetéből, és elkapta. Ne kérem, sietnem kell, ünneplünk otthon, ma van Halloween napja, magyarázta Paddington, s titkon kicsit reszketett. Judy és Jonathan sehol, azt rögtön látta, túl jól elbújtak, rajta itt ugyan nem segíthetnek. Ünnep, mondta gúnyosan Mr. Curry. Azt reggel is láttam, akkora lótás-futás volt. Nem csak az, magyarázta Paddington, Mrs. Bird tortát is sütött, és nekem kell megkezdenem, én vagyok a varázsló, és olyan csuda tetűzőlével van leöntve. Mr. Curry nem tudta, ki az, aki itt megbolondult. Áthidaló megoldást keresett, hogy ingyen jól járjon. Hát, ha házamból így kilettem zárva, mondta diplomatikusan, esetleg megkóstolhatom ezt a tartami csodát, majd kevés szósszal persze, de a meghívás nagyon-nagyon köszönöm, medve, megyek szívesen, tette hozzá. Már ha szerinted ez a jobb megoldás, mintha elmesélem Mr. Brownnak, mit műveltetek. Jonathan előbújt. Na tessék, ez lett belőle, sóhajtotta keserves arccal. De boldog lesz majd a papa. Egyebet se vár soha, csak az, hogy a kedves szomszéd átlátogasson hozzánk. Mr. Curry azonban úgy tett, mint aki ezt nem is hallja. Mentek hát. A szomszéd érdeklődve nézett szét Brownék nappaliában, mintha most látná először. Kényelmesen elhelyezkedett Mr. Brown kedvenc karszékében. Meghivatlan, kínálatlan merített magának nagy kanállal egy csokoládéstából. Bár a csokilé forró volt, a vendég megborzongott. Fázom, mondta, s közelebb húzódott a tűzhöz. Átfáztam kint, gyorsan megy. Mindenki borzadva érezte, hogy talán hajnalig sem megy el, míg mesterembert nem hívhat a kilincséhez. Hát akkor medve, mondta a ronda ember, most én jövök. Ha ilyen kedvesen meghívtál a partidra, ismertetem veled a neked írt kis verset. Beszéltél nekem valami tetőzésről, egy ilyen éterről, lé vagy akármi sodószósz, ebből kérek, fejezte be mondókáját. Vers ez ugyan nem volt, de kihívás annál inkább. S mire Mrs. Bird bármit is mondhatott volna, Paddington kapta magát, kisietett. Bízz ezt rám, Mrs. Bird. Jó ég! Nem sok időbe telt, s jött Paddington, nagy tálat hozott tele, mellette kanalat egy tálcán. Mr. Curry összeszedte a még felolvasztatlan csoki darabokat, zsebébe tömkötte szépen, szalvétában, majd teljes figyelmét Paddington kínálatának szentelte. Nézzük, medve, mondta. Nem én leszek meglepetve, megrepedve, mondta versben Paddington. Mindenki csak ámult, micsoda tehetség ez a medve az irodalom dolgában is, ki hitte. Aztán várt kicsit Paddington, megvárta, hogy a rút szomszéd a második kanállal is magába lapátolja a folyékony akármit. Nem éppen híg, de nem is csapvíz, mondta, mert Mr. Curry mintha kicsit nyeldekelni látszott volna. Fura, nyökökte. Illik a Halloween ünnephez, de több nem lesz. Tényleg? Mi ez? Kérdezte riadtan a szomszéd, s a kanalat is elejtette. Olyan fura íze van. Hát, a varázskönyv receptjét kicsit módosítottam, úgy itten-ottan, verselt tovább Paddington. Tetőzőleves, párlótetőlevével, perui étel. Eddig jutott. Mr. Curry torkát szorongatta az élmény, de közben kevés hiány Paddington torkának esett. Nem igaz! Mondd, hogy nem igaz! Üvöltötte. Úgy? Hát írjon a legsötétebb peruba a nagynénémnek, Lucy néninek, ő majd igazolja, hogy igazan óta. Büszkélkedett Paddington, de már tisztes távolságba húzódva a megvadult, undorodó Mr. Curry-től. Miket beszélsz, medve, holmi vén medve boszorkákról? Mr. Curry, intették őt jobbmodorra többen is. Nem fog belehalni.
Medve, hogy mit mondasz? És ezt mindenki tudta, hogy én lótetvek levét kanalazom. Ez nem lehet igaz.
Húzzak egy kis kenyeret, az felszívja, ajánlkozott Mrs. Bird.
Már legalább a gyomrában, szomszéd úr. Összeesküvők, mind összebeszéltek a rontásomra, a pusztulásomra. Ez a medve volt a közvetítőjük. Meghívtak, hogy ilyen undok ételekkel roncsalak meg. Jó, hogy kígyó béka nincs benne, hörögte Mr. Curry. Átkozott medve.
Ugyan ne átkozódjon már épp a boszorkányok és a vajákos varázslók napján, nyugtatta Mrs. Brown, de hát legyen erényünk a megbocsátás, amire maga Mr. Curry soha nem is lesz képes.
Jöjjön velem, mondta Mrs. Brown. Van egy tartalék kulcsunk a maga házához, ünnepélyesen átadom, de ide ne hozza vissza többé. Emlékszik még, maga bízta ránk. Az ilyesminek vége.
Míg Paddington a szörnyű levet a konyhába visszavitte, Mrs. Bird kikísérte Mr. Curryt az előtérbe.
Bom! Kommentálta hangjelensége Jonathan, mert újra csapódott egy ajtó. Felriadhattak tőle a Windsor Gardens békés alvói is.
Hát, ezt hittétek volna, kacagott Mrs. Brown. Elment.
Tudtam én, hogy Paddington talál majd valami megoldást, tette hozzá Jonathan.
Kikér jó töklevest? Tetük nélkül persze, kérdezte Mrs. Bird. Volt egy kis időm, szabad volt a konyha, a tökökből kivált beleket főztem össze. Asztalhoz,
vezényelte Mr. Brown, aki szintén megjelent az események színterén.
Tiszta levegő, ehetünk. Éljen az ünnep, kurjantotta Mrs. Bird.
Éljen Paddington, kiabálták mindannyian.
Csak a kalapodat vedd le, kérte Mrs. Brown. Megolvad rajta a sok csiriz és festék.
Belecsorog a levesedbe, kacagott Judy. Rosszabb lesz, mint a lótetű íze,
vélekedett Jonathan is. Paddington töprengett kicsit, majd gyászos arccal indult fölfelé.
Muszáj, nyögte, szegény kalapom, ki kell mosnom eleve, másképp hogyan süvegelek meg mindenféle népeket az utcán, meg a piacon, tette hozzá szeretettel.
Mr. Gruberre és a zöldségesekre gondolt.
Jó, hát holnap is nap lesz, de még ma van ma, és a szépséges töklápásomtól meg nem válok reggelig, felviszem.
Csak fel ne gyújtsd vele a házat, kérte Mrs. Bird.
Medvéjük sértett arccal nézett vissza.
Hát igen, én ezt megmondtam kezdettől fogva, ez a medve érti a csíziót.
Csízió sincs a levesben, szólt vissza Paddington. Az egy bogár a legsötétebb Peruban, és a leve... Kérdezzék Lucy nénit.
Tűnés, vezényelte Mr. Brown. És ami ritkán esett meg vele, kacagott ő is. De úgy, hogy hamarosan a könnyei potyogtak.
Kedves gyermekek, ma este Michael Bond Paddington Itt és Most című meséjének 12. részét olvasta fel nektek Pokornilia. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését, a lelki betegségekből való kigyógyulásról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien.
Szent Lukács evangéliumának 13. fejezetében olvashatjuk. Egyszer valamelyik zsinagógában Jézus szombaton tanított, és íme volt egy asszony, akiben 18 éve lakott a betegség lelke. Annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem tudott felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta, odahívta és azt mondta neki: asszony, megszabadultál betegségettől. Rátette a kezét, mire az rögtön felegyenesedt és dicsőítette Istent. Ekkor megszólalt a zsinagóga előjárója. Azon méltatlankodva, hogy Jézus szombaton gyógyított, ezt mondta a tömegnek: 6 nap van, amikor dolgozni kell, azokon jöjjetek hát, és gyógyítassátok magatokat, ne pedig szombaton. Az Úr ezt felelte neki: képmutatók, nem oldja el mindegyiktek szombaton az ökrét vagy a szamarát a jászoltól, és nem viszi itatni. Ábrahámnak ezt a leányát pedig, akit immár 18 éve megkötözve tart a sátán, nem kellett-e szombaton föloldani ettől a köteléktől? Amint ezt elmondta, megszégyenült minden ellenfele, és az egész nép örvendezett a csodás dolgokon, amiket cselekedett. Eddig az evangéliumi szakasz, és amit ki szeretnék emelni, ez a kifejezés, hogy a betegség lelke. Vagy Jézus mondja, hogy a betegség lelke a sátán megkötözve tartotta ezt az embert. És itt lélekről beszél, a betegségnek a lelkéről. Ez az asszony nem megszállott. Vannak ilyen leírások is, hogy a gonosz megszállt embereket, és ott látszik, és nagyon látványos külső jelei is vannak ennek, amikor valaki a megszállottság állapotában van. Amikor a gonosz átveszi a hatalmat mind a testében, mind a pszichéjében. Ez az asszony teljesen egészséges olyan szempontból, hogy normálisan él, valószínű imádságos, és egy istenfél emberről van szó, nyoma sincs annak, hogy ő megszállott lenne. Mégis a betegség lelke már 18 éve fogva tartja. És Jézus azt mondja, hogy megkötözve tartja a sátán. A betegség lelke, aminek az oka a sátán 18 éve megkötözve tartja. Mit is jelent ez? A gonosznak különböző befolyásai vannak, a leglátványosabb és a legmélyebb az a megszállottság. Vannak rá példák, ez ritkább. Aztán sokkal gyakoribb az úgynevezett megkötözöttség. De hát mit is jelent ez? Hogyan lehetne ezt megfogalmazni? Egyik példa: jöttek hozzám valakik, akik gyógyulni akartak, elmentek egy ezotérikus valamire, okkultizmusban vettek részt, jó szándékkal, amúgy vallásos emberek, de valamilyen erőket lehívtak rájuk, ők sem tudták pontosan, hogy mi történik, azt tudták, hogy betegek, és hogy szeretnének meggyógyulni. Amikor hazamentek, azt vették észre, hogy szeretnének imádkozni, de nem tudnak. Amúgy vallásos emberekről van szó, akik komolyan imádkoztak, templomba is jártak. És azon vették magukat észre, hogy szeretnének elmondani egy miatyánkat, és egyszerűen nem tudják elimádkozni. Van bennük egy belső megkötözöttség, vagyis egy belső bénultság, tudják a szöveget, sokszor elmondták, idejük is van, kedvük is van, minden van, de van bennük egy belső gát, ami miatt egyszerűen nem tudják elmondani ezt az imádságot. És eljöttek, elvégezték a szentgyónást, imádkoztunk, és utána pedig ez a fajta megkötözöttség megszűnt, és ugyanúgy tudtak tovább imádkozni. És itt is ők nem megszállottak, ugyanolyan rendes emberek maradtak, teljesen normálisak beszélgetésben, semmiféle külső látványos jel. Valami megkötözöttség volt bennük, a gonosz megkötözte őket, és ezért nem tudtak imádkozni. Ha például ezek az emberek nem imádságosak, hazamennek, ők semmit nem vesznek észre, hogy valami történt, mert imádkozni nem szoktak, más részen pedig jól működik az életük, ezért nem működik. Volt, akik jöttek hozzám lelki gyakorlatra, személyesen irányított lelki gyakorlatra, és amúgy kedvesek, rendesek ők is, tehát abszolút emberileg nagyon szimpatikus valakik voltak, elkezdtek imádkozni, és azt éreztem, hogy úgy, mint akik szétestek. Egyszerűen nem működik. Ők sem értették, hogy mi történik velük, és akkor én megkérdeztem, hogy mit végeztetek, milyen okkult dolgot, bármit, rejki, nem tudom milyen meditációt, és hát utána persze elmondták, hogy miben vettek részt, akkor szentgyónás következik, utána pedig a lelki gyakorlat elindult, és nagyon mélyen tudtak imádkozni. A felszínen jól működtek emberileg, de lementek egy bizonyos mélységig, ez a szemlélődő imádság, ott pedig már megkötözöttek voltak, ott úgy nem tudtak imádkozni, nem is értették, hogy mi történik velük, ott mint aki lebénult. A szentgyónás után pedig elkezdtek imádkozni. Ilyen több tapasztalatom van is erről, hogy valaki nem tud imádkozni. De voltak arra is példák, amikor más kontextusban is, ugyancsak lelki gyakorlatokon, amikor volt lelki gyakorlat, ott közösségben, és azt éreztem, hogy olyan ellenállás van mindenkiben, egyszerűen nem működik. És akkor mondom, édes Istenem, mi lehet itt, mi történik velük? Úgy kezdtem el magamban imádkozni, hogy Uram, segíts, hogy mi az, amit másképp kellene, és akkor jött a gondolat, hogy megkérdezzem, hogy végeztek-e valamilyen, akármilyen okkult dolgot. És gyakorlatilag végeztek, utána mindenki elvégezte a szentgyónást, és utána egy többnapos lelki gyakorlatról van szó, beindult a lelki gyakorlat, és utána pedig nagyon szépen működött, és nagyon szép gyümölcsei lesznek. Ezek csak példák arra, hogy amikor valaki megkötözöttségben szenved, és persze ezt nem lehet mindig megmagyarázni, mert a pszichológia is beszél belső ellenállásra, egyfajta megkötözöttségről, amikor valaki lebénul, ez lehet valamilyen gyermekkori, vagy bármilyen seb is, tehát a világi, a pszichológia is, az empirikus tudomány is ír le hasonló dolgokat, de amikor én erről papról beszélek, akkor kifejezetten én azzal a résszel foglalkozom, amikor valaki az Istennel való kapcsolatában bénul le valamilyen szinten. Van sok más pszichológiai dolog is, az más kategória, azzal is foglalkozni kell, de én legfőképpen ezzel szeretnék. De valaki például a szentgyónással kapcsolatban, hogy egyszerűen szó szerint lebénul. Persze lehet mondani azt, hogy emberileg is, hogy most fél, vagy hogy elmondani, vagy szégyellős. Sok mindent lehet mondani. Nagyon sokféle emberrel találkoztam már, de a megkötözöttségnél az ember szószoros értelemben lebénul, vagy egyszerűen nem lehet feloldozni, mert akkor, mint aki kiesik önmagából, teljesen megváltozik, maga sem ért, hogy mi történik vele, de egyszerűen valami eltorzul és megváltozik. És Jézus beszél, hogy a betegségnek a lelkéről. És amikor imádkozunk, sokszor nem tudjuk, hogy mi történik. Ezért mondja Szent Ignác, hogy van a jó és a rossz lélek. A jó lélek egyértelmű a Szent Lélek, az Istennek a lelke. A rossz lélek, azt mondja Szent Ignác, ebben benne van a mi sebzettségünk, úgynevezett pszichológiai okok, most már úgy mondanánk, a világnak a külső zaja, a kísértése, minden, ami a világból jön, azok a tendenciák, amikkel a világ bombáz bennünket, és benne van a gonosz. Hogy ez a három milyen arányban van, azt írja Szent Ignác, ezt nem lehet, mert nem is kell szétválogatni. Mindig azt kell nézni, hogy mi az a lélek, ami most rám hat, nevezzem is meg, fogalmazzam meg, és utána pedig parancsoljak, vagy mondjak nemet ennek a léleknek. De ami elvisz az Istentől, az mindenképpen ezt nevezi Szent Ignác a rossz léleknek. Ezért nem használjuk csak a sátánt, vagy valami mást, hanem a rossz lélek. Ez több dologból tevődik össze, ami az elvisz az Istentől, az rossz lélek. És akkor lehet imádkozni így, hogy például betegség lelke távozz tőlem, vagy irítség lelke, gőgnek a lelke, tisztátalanságnak a lelke, ellene mondok neked, vagy Jézus szent lelked által szabadíts meg engem. van, amikor egy úgymond mandátumot küldök, amikor ezt a lelket úgymond előzöm magamtól, és hangsúlyozom, hogy nem csak gonoszról van szó, több mindenből tevődik össze, de ellene mondok neki, mert az Istentől elbízt. És a szent lelket az Isten pedig kérem, Jézus mint szabadítót, hogy szabadítson meg azért, hogy felszabaduljon. Ez lehet például a Szent Jónás előtt, imádság előtt, a megtérésnél, sok helyen lebénulhatunk, a gonosz is meg akar akadályozni, hogy megtérjünk, ezért átélhetünk bénaságot, és ilyenkor nem kétségbe esni kell, hanem imádkozni kell, és kérni a jó lelket, a szent lelket, hogy szabadítsa meg a rossz lélektől, és a megkötözöttség megszűnjék, és amikor ez megszűnik, szabadon tudjam dicsőíteni az Isten, mint ez az evangéliumban hallott asszony is tette. Amikor megszabadult, ő is, meg a többiek is dicsőítették az Istent.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Szabó József atyának, a Miskolc diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését, a lelki betegségekből való kigyógyulásról. További tartalmas rádiózást kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!